A telefonon a túlsó végén pedig Szalai Máté, a Kligendél Intézet kutatója. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. A péntekre hajnalban arra ébredtünk, hogy Izrael rakétatámadásokat indított iráni nukleáris, illetve katonai létesítmények ellen. Az első kérdés, hogy miért most?
De erre kettő válasz is adható. Az egyik egy hosszabb távú, a másik egy rövid távú válasz. A hosszú távú az az, hogy ez azért már régóta érett Izraelben, akár hónapokra, évekre, de akár évtizedekre visszamenő tervezés előzte meg ezt a támadást. Az iráni nukleáris program folyamatosan egy veszélyforrásnak tűnt, és hát látható volt az, hogy a 2023. október 7-ét követő időszakban nagyon kéleződött a viszony Izrael és Irán között, tehát ez a korábbi árnyékháború egy kijött a napvilágra, úgymond, és egy közvetlen háborúvá vált, ennek láthattuk most a bizonyítékait. A rövid távú válasz pedig az volt, hogy erre a csapásra legalábbis tavaly november óta biztos, hogy készülnek az izraeli vezetésben, amikor az utolsó adok-kapok volt Izrael és Irán között, viszont Donald Trumpot megválasztották Amerikában, és ő tárgyásokat kezdeményezett Iránnal. Az amerikai vezetés rávette az izraeli vezetést, hogy ezzel a csapásra várjon addig, amíg a tárgyalások mennek. És hát most lett volna tegnap a hatodik köre a tárgyalásoknak, viszont már az elmúlt héten olyan hírek jöttek ki, amelyek azt mutatták, hogy egyre kevesebb az esély a megállapodásra. Ilyen hír volt az, hogy az irániak hivatalosan is elutasították az utolsó amerikai javaslatot. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség pedig jelezte azt, hogy Irán nem tesz eleget a nemzetközi kötelezettségeinek a nukleáris programmal kapcsolatban. Ráadásul, mint kiderült, azért mondom, hogy kiderült, mert senki nem számolta, de Donald Trump korábban adott egy 60 napos határidőt Iránnak, akkor nyomásgyakorlás céljából, és Izrael felhívta erre a figyelmet, 60 nap az múlt hét csütörtökön járt le, de hát az amerikaiakat is emlékeztetni kell erre, mert ők se számolták ezt a 60 napot, vagy ők se vették ezt kézzelfoghatóan.
Igen, nem csak egy picit bonyolultabb a történet, mert ugye Obama elnöksége idején született egy megállapodás, hosszú, nehéz tárgyalások után az iráni atomprogramról, ugye ez csak békés célú atomprogram lehet. Majd Donald Trump első elnöksége idején ezt felrúgta, és most megpróbált tetszelegni úgy, mint aki ezt megpróbálja valahogy megoldani. Ugye akkoriban pedig Irán azt mondta, hogy jó, hogyha nincsenek benne az amerikaiak, akkor nekik meg mi a garancia arra, hogy nem támadják meg őket, vagy legalábbis nem mondanak olyan információkat, amiket nehéz ellenőrizni. Ebből a aspektusból, ha nézzük, akkor mi volt a kiváltó oka? Mert ugye másik oldalról meg lehet azt mondani, hogy értjük mi, hogy szomszédos ország atomhatalomként nem túl szerencsés, na de hát ugye Izrael is atomhatalom, és hát van a világban olyan két atomhatalom, aki ugyancsak perlekedik, de szerencsére idáig nem mentek. Lásd, India, Pakisztán.
Hát Izrael számára, ugye Izrael mindig szkeptikus volt a diplomáciai megoldással és a korábbi atom megállapodással kapcsolatban is, mint egyébként akkor még közel-keleten számos ország is nagyon szkeptikus volt ezzel kapcsolatban. Izrael számára Irán mindig egy, vagy hát nem mindig, de legalábbis az iszlám forradalom mutatott 1979 óta egy egzisztenciális fenyegetésként érződött és annak értelmeződött, már csak azért is, mert az iráni vezetés folyamatosan felhasználta az izrael ellenséget és a palesztin pártiságot a saját legitimitásának és befolyásának biztosítása érdekében, tehát folyamatosan volt a fenyegetés érzet, és láthatjuk azt, hogy Irán föl is épített egy olyan nemzetközi hálózat, amivel fenyegetés jelent Izrael számára. Valóban az igaz, hogy a nukleáris fegyvereket, még hogyha Irán ki is fejleszteni ezeket, akkor annak kicsi valószínűsége lenne, hogy ezeket közvetlenül Izraellel szemben használnák fel, hiszen a nukleáris fegyverek nagyon kevés kivételt eltekintve inkább defenzív jellegűek, mint offenzív jellegűek, tehát úgy használják az államok őket, hogy azzal, hogy birtokolják őket, már az egy védelmet nyújt. Éppen ezért persze sokan megkérdőjelezik ennek az izraeli stratégiának a létjogosultságát vagy a hatékonyságát, de hát izraeli szempontból meg nyilván annak az esélye, hogy Irán a nukleáris fegyvert használná, az nagyobb, mint 0%, ettől kezdve ez egy nagyon komoly fenyegetés.
Jó, ilyen alapon bármelyik nukleáris hatalomnál fennáll több mint 0% mint esély, de valóban azért hál' Istennek az elmúlt évtizedekben állam ellen nem használtak fel, valóban inkább védelmi jellegű, hogy mondjam, politikai nyomásgyakorlásra alkalmas eszköz egy atomfegyver, és ugye ez Izrael esetében ugyanúgy áll. ugye hivatalosan nem ismerik el, de nem hivatalosan, ugye mindenki úgy beszél róluk, hogy igenis atomhatalom.
Természetesen, és nyilván ezt Irán is felhasználja a saját stratégiájában, tehát például lehetett azt hallani, hogy a nukleáris tárgyásokon is az Egyesült Államokkal azt tette azt arra Irán, hogy ő teljesen benne van mindenfajta kompromisszumban, hogyha a közel-keleten mindenki leszereli a nukleáris fegyverét, nyilván ezzel időre utaltak. Tehát valóban ez egy jogos elvárás, egy jogos érv volt Irán részéről, de nyilván azt tudjuk, hogy a nemzetközi politikában az, hogy valakinek az érve jogos, ez nem jelenti azt, hogy az még be is fog valósulni, vagy pedig azt föl lehet használni, hogy politikában. Még azt is hozzátenném, hogy jelenleg Irán még része az atomsorompó egyezménynek, amelyik a nemzetközi politikában a legfontosabb diplomáciai és jogi eszköz arra, hogy a nukleáris tevékenységét az államoknak szabályozza. Izrael viszont nem része ennek a szerződésnek.
Tovább eszkalálódhat a helyzet, vagy azért előbb-utóbb csak leülnek a tárgyalóasztalhoz?
Nagyon nehéz előre jelezni, hogy melyik forgatókönyv fog megvalósulni. Az egyik forgatókönyv az, hogy nincsenek tárgyalások, és Iránnak nincs egyik motiváció arra, hogy visszajön a tárgyalóasztalhoz. Erre minden esély megvan, hiszen láthatóan az egyébként is törékeny bizalom az Egyesült Államok felé az még tovább csökkent. Most azt láthatjuk, hogyha Irán nem megy bele bármifajta kompromisszumba az Egyesült Államokkal, akkor Izrael bármikor feléphet vele szemben, és azt is láthatjuk, hogy az Egyesült Államok nem tudja rá kényszeríteni Izraelt arra, hogy ne lépjen fel. Persze olyan kérdés, hogy ezt meg is akart el tenni most. Minden esetre Irán részéről kevés ösztönzőt láthatunk arra, hogy visszajön a tárgyalóasztalokhoz. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy egy ponton Iránnak lehet, hogy nem lesz más alternatívája, hiszen hogyha most nem tudnak egy kellően kemény választ adni az izraeli fellépésre, akkor Izrael azt fogja érezni, mint ahogy láthatjuk, hogy már most is azt érzi, hogy Iránon belül gyakorlatilag azt csinál a légi ereje, amit akar, hiszen az iráni légvédelem az teljesen diszfunkcionálissá vált. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy bármit el tudnak érni az országban, például azért sem, mert a legfontosabb nukleáris létesítmények föld alatt vannak, viszont azért hatalmas károkat tudnak okozni, és már most láthatjuk azt, hogy alá tudják ásni, vagy meg tudják semmisíteni a rezsim tartó pilléreinek egy részét, nem csak az emberekre és a vezetőkre gondolok, de gazdasági infrastruktúrára, ugye a legnagyobb gázmezőt is támadás érte, szóval azért megpróbálják a gazdasági és katonai lábait is meggyengíteni a rendszernek.
Na most mit szól mindehhez Moszkva, amely azért Iránnal nem volt rossz viszonyban, és ugye felmerült, hogy akár ők lehetnének közvetítők Izrael és Teherán között, ennek van-e bármilyen realitása?
Nézd, nehéz bármit kizárni, én nagyon meglepődnék, már csak azért is, mert Oroszországnak eddig nem volt olyan diplomáciai, nem mutatott olyan diplomáciai készségeket, amik a közel-keleten szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen bonyolult konfliktust megoldjanak. Általában, akik közvetíteni szoktak a két fél között, az sokkal inkább Omán, például a régióban, vagy más öböl államok, én inkább rájuk gondolnék alapvetően, de hogyha már bevonjuk azt, hogy az Egyesült Államok is része ennek a konstellációnak, és bevonjuk azt is, hogy Trump elnök és Putyin elnök között van egy szimpátia, akkor elképzelhető, hogy valamilyen szerepe lesz Oroszországnak. Viszont azért azt is fontos látnunk, hogy Oroszország hivatalosan ebben a konfliktusban, vagy hát az iráni-izraeli kötélhúzásban azért sokkal közelebb került most már Iránhoz, mint Izraelhez. Volt egy stabil kapcsolata Izraellel is, vagy hát a mai napig is van, de azért azt láthatjuk, hogy amióta az ukrajnai események, vagy az ukrajnai háború kirobbant, azóta azért az iráni-orosz viszony az nagyon-nagyon megerősödött. Ennek köszönhetően azért sokkal szorosabbak a kapcsolatok, mint Izraellel.
Még egy utolsó kérdés, ugye ez Benjamin Netanyahu politikai sorsára is hatással lehet, hogy aki nagyon meggyengült a palesztin támadás után, mert ugye azt akkor nagyon sokan felrótták, hogy elaludt az izraeli titkosszolgálat. Kicsit tűnhet úgy, mintha most egy picit előre menekül politikai értelemben?
ez az értelmezés mindenképpen szerintem megállja a helyét. Sokan mondják ezt, már csak azért is, mert a támadások előtti napban az izraeli kormánynak sikerült megakadályozni azt, hogy egy bizalmatlansági indítvány keresztül menjen a Knessetben az izraeli törvényhozásban. Ez a háború mindenképpen mozgásterét bővíti Netanyahu miniszterelnöknek és a kormánynak is. Egyrészt belpolitikában megerősíti a pozícióját és az izraeli társadalom, főleg Iránnal szemben azért egységesül és összefog. Másrészt viszont nemzetközileg is, azért az elmúlt hetekben, hónapokban már azt láthatjuk, hogy a nyugati közvélemény, vagy hát a nyugati államok is változó hozzáállást képviselnek Gázában. Az, hogy a gázai övezetben nem engedtek be az izraeliek segélyeket, az egy nagy fordulópontot jelentett a háború megítélésében. Tehát ezt a presztízs csökkenést most hirtelen ez az iráni konfliktus mindenképpen tudja valamilyen mértékben egyensúlyozni, hiszen azért Iránnal szemben Izrael mellé állnak a nyugati államok ebben a konfliktusban.
Nagyon szépen köszönöm. Szalai Mátét, a Kligendél Intézet kutatóját hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél kilenckor rövid hírekkel.